A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntök mindenkit a nap vendégében, én Szatmári Róbert vagyok, és itt ülem szemben Gyurkó Szilvi gyermekjogi aktivista, szervusz, és köszöntelek a stúdióban.
Szia, én is köszöntök mindenkit.
Lesz majd egy olyan érdekes kétnapos konferencia, amit a Stúmbíró Balázsék szerveznek, ti jóba vagytok is, ismeritek egymást, és két évvel ezelőtt ezen a hasonló tematikájú konferencián, ami összeomlásról, meg poliklízisről szólt, te adtál elő.
Igen.
Mi volt az akkori témád?
Ugye az volt a Balázséknak a felkérése, hogy beszéljek arról, hogy a gyerekek hogy vannak ebben a mostani világban, ahol a klímakatasztrófa, meg úgy egyáltalán, ahogy te is mondtad, ilyen polikrízisek vannak, tehát hogy sokféle krízis egy időben az eliregedő népességektől kezdve az ökoszisztéma összeomlásáig, és hogy a gyerekek hogy tudnak jól lenni ebben az időszakban, illetve milyen gyerekjogokat érint úgy egyáltalán az, hogy a környezetet el használtuk, hogy itt van ez a nagyon erős elgondolás azzal kapcsolatban, hogy az összeomlás elindult. Az a kérdés csak, hogy mikor landolunk, tehát hogy mikor passz ennek vége.
Te osztod ezt a nézetet egyébként, hogy elindultunk az összeomlás felé, mert ugye vannak azok, akik még optimisták, ja. És vannak azok, akik inkább már az alkalmazkodást segítenék elő. Te melyik verziót képviseled?
Szerintem nem zárja ki egymást a kettőt, tehát én azt gondolom, hogy az, hogy tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy az itt és mostban jobb legyen, meg kevesebb kárt okozzunk. Ugye ez az ártalomcsökkentés, kárenyhítés, ez egy nagyon fontos filozófiai alaptétele a gyerekvédelemnek is, meg gyerekbántalmazásokkal kapcsolatos munkának is, tehát amit egyébként csinálok. És egyébként az, hogy legyünk nyitottak azokra az elgondolásokra, adott esetben filozófiai elképzelésekre, amik arról szólnak, hogy túljutottunk azon a ponton, hogy megfordíthatóak lennének a folyamatok, és akkor igazából az a kérdés, hogy hogyan tudunk alkalmazkodni annak nem is a fizikai részére, tehát ezzel a prepper elgondolással nem tudok azonosulni, hogy ásunk egy mélypincét, rakjunk bele sok ivóvizet, meg babkonzervet, és aztán majd valahogy kihúzzuk, viszont azzal, hogy a mentális egészségünket mi szolgálja, illetve hogy a gyerekekkel őszintén beszéljünk arról, hogy egyébként milyen kihívások várnak rájuk, az szerintem része ennek, és ehhez viszont az kell, hogy őszintén lássuk azokat a kríziseket, amik vannak, meg azokat, amik potenciálisan várnak ránk, meg a gyerekekre.
Milyen krízisek vannak most, hogy említetted, azokat amelyek már léteznek, mondaná egyet-kettőt, amit mondjuk a teszakmázat érinti?
Hát figyelj, hogyha a gyerekeket nézzük, akkor azt látjuk, hogy alapvetően az, hogy elfogy a tér körülöttük, tehát hogy mi érinti az ökoszisztémát, hogy vagyunk a klímával, és nem csak az, hogy már júniusban nem lehet tanítani, vagy már májusban nem lehet tanítani, mert annyira meleg van, hogy nem lehet koncentrálni, hogy szélsőségessé válik az időjárás. Az, hogy a gyerekeknek egyre többször, a világ egyre több részén kell felkészülni arra, hogy különböző természeti katasztrófák, szélsőséges áradások, szárazságok és mi egyebek követik egymást. Tehát mindez a következménye a klímakatasztrófának, meg az ökoszisztéma összeomlásának, ami már a jelenben érinti őket, és feltételezhetően a jövőben sem lesz ez kedvesebb. Ez valami olyan, amit ők abszolút tapasztalnak. Azt látjuk még egyébként, hogy ennek a klímaváltozásnak, ugye ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy milyen kifejezést használunk, tehát a drámai összeomlás, katasztrófa kifejezést, vagy egy sokkal puhább és elfogadóbb klímaváltozás kifejezést használunk, tehát hogy bármit is használjunk. Ennek a következményei ezek kézzelfoghatóak, tehát a népvándorlások, a migráció, a helyi konfliktusok, a természeti erőforrásokhoz való hozzáférés miatti belső és külső harcok és feszültségek, ezeket a gyerekek látják, tehát nem véletlen, hogy az interneten keresztül olyan információk is eljutnak hozzájuk, amik a világ más területén zajló konfliktusokról szólnak, és hogy ezekkel kapcsolatban is a gyerekek nagyon erősen tudnak azonosulni, vagy érzéseket táplálni. Tehát az az alapvetésünk, hogy a gyerekek nincsenek jól, az például a polikríziseknek az egyik része, tehát a szorongás, a mentális betegségek, mindenféle nem jól levéssel kapcsolatos tünetek.
Ez erősen most, mint akár pár évvel ezelőtt.
Sokkal erősebb? Ez abszolút adataink vannak arról, hogy ez már elkezdődött igazából a Covid előtt, a COVID alatt nagyot ütött a gyerekeken, és most folyamatosan azt látjuk, hogy, hogy nagyon rossz számokat produkálnak azok az országok, ahol mérik a gyerekek mentális jóllétét, hogy mennyire nincsenek jól, és igazából óvodáskortól kezdve kiskamaszok, kamaszok, tehát hogy a teljes gyereknépesség az érzékeli a jövő elbizonytalanodásával, a biztonság elvesztésével, a stabilitással kapcsolatos érzések szétfoszlásával kapcsolatos mindenféle negatív érzelmeket.
Meg gondolom észlelik azt is, hogy mindenki feszültebb a környezetükben.
Hát hogy ne? Abszolút,
és
persze.
És az kihatással van akár a...
Igen.
A te általad felügyelt területen a gyermekbántalmazás, stb. Észrevehető egy ilyen emelkedés adott esetben ezen a területen?
Persze, hát ugye a gyerekek ugyanazt csinálják, amit mi, tehát hogyha ők nincsenek jól, akkor a konfliktusaikat sokkal rosszabbul rendezik úgy egyébként, ahogy mi felnőttek, tehát az, hogy a kortárs bántalmazások száma nő, az, hogy a gyerekek önsértése, tehát a saját magukkal szembeforduló gyerekek száma brutálisan megnőtt, tehát mi ugye minden évben kiadjuk a gyerekjogi jelentést, és a 2024-es évre vonatkozó jelentésbe a Vadaskertnek, a pszichiátriai ellátásban részvevő gyerekeknek, illetve a Kékvonalnak is, aki a gyerek lelki segélyt viszi, a számait betettük, és azok egyértelműen arról árulkodnak, hogy egyre kisebb életkorban egyre több gyerek követ el önsértést, öngyilkossági kísérletet, bántalmazás áldozatává váló gyerekek száma is radikálisan megnő, és emögött abszolút tetten érhető az, hogy a gyerekek mentálisan sincsek jól, egyszerűen nincs terük arra, hogy mondjuk a konfliktusaikat vagy a feszültségeiket erőszakmentes vagy békés úton rendezzék.
Érdekes, pedig azt gondoltam, hogy, hogy többek között olyan szakemberek segítségével, mint amilyen te is vagy, azért egy valamilyen szintű eredmény kimutatható.
Ez egy nagyon aranyos gondolat, hogy, hogy sokan vagyunk a gyerekek körül, de hogy az az igazság, hogy ennek pont az ellenkezője igaz. Tehát a Magyarországon nagyon kevés az a pszichológus-pszichiáter, aki a gyerekekkel foglalkozni tud. Magyarországon az egész országban 50 darab gyerekpszichiáter van. Nagyon kevés az a hely, ahova a gyerekek, hogyha ha például a szorongásukat szerhasználattal tompítják, ezt tudjuk, hogy ez nagyon-nagy arányban
ez már egy idősebb van. Generáció egy kicsit nyilván.
Nem
ez
feltétlenül.
Hány éves kortól jön ez be?
11-12 éves kortól. A szerhasználat.
Aha.
Hát amiben benne van egyébként az alkohol is, tehát hogy azt mutatják az ifjúságkutatások, hogy 12 éves korú gyerekek arra a kérdésre, hogy az elmúlt egy hónapban voltál-e részeg, arra azt mondják az esetek, azt hiszem közel 40%-ában, hogy igen, ami egy brutálisan nagy szám. És azért lehet érezni, hogyha nincsenek tanult minták arra, hogy hogyan kezeljem a bennem lévő feszültséget, akkor ahhoz nyúlok, ami, hát a, ami körülöttem van, vagy azt sejtem, hogy ez valamennyire élhetővé teszi, vagy a feszültségből valamit tud oldani, és hogy igenis ebben a szerhasználat ott van. De ha az addiktológiai ellátást, a pszichiátriai ellátást nézem, abban borzasztó kevés a férőhely, nagyon kevés a szakember, és nagyon nehéz helyzetben vannak a gyerekek, főleg azok, akik nem városban élnek, hanem azon kívül, tehát még ellátóhely sincs. Illetve azok a szakemberek, akik ott vannak a gyerekek körül, mert ugye jogszabály alapján iskolapszichológusnak, szociális segítőnek lennie kell, ott olyan gyerekszámmal dolgoznak, tehát 800 ezer gyerekre van egy szakember, ami nehézé teszi, hogy ők valódi bizalmi kapcsolaton alapuló szolgáltatásokat nyújtsanak. Szóval igazából sokkal több támogató felnőttre lenne szükség, nem csak szakemberekre amúgy, hanem mondjuk arra, hogy, hogy te meg én, meg a szülők, meg a felelős felnőttek, akik a gyerekek körül vannak, egyszerűen nagyobb figyelemmel tudjunk lenni arra, hogy ők hogyan vannak.
Pedig ez mostanában beszélt téma, most itt vagy, mi is beszélgetünk, többen lehet látni téged is, és mégis még, aha.
Hát ez egy nagyon jó hír, hogy erről beszélgetünk. Az is nagyon jó hír, hogy a közbeszéd részévé vált az szerintem ma már, hogy a gyerekek nincsenek jól, illetve talán az, hogy, hogy a gyerekek is annak a valóságnak a részei, amiben mi most vagyunk. Ugye nagyon sokszor azt mondjuk, hogy a gyerek a jövő, és emiatt elfelejtjük azt, hogy a gyerek a jelen, tehát az itt és mostban, ők abban a konstruált valóságban élnek, amit mi teremtettünk köréjük az online térrel, annak minden következményével, tehát vannak kutatók, akik azt mondják, hogy a gyerekek mentális nem jól léte mögött, vagy rosszul léte mögött, nem csak a polikrízisek és az emiatti szorongás van, tehát hogy tudják az információt, hogy változik a klíma, tudják az információt, hogy változik a népesség, tudják az információt, hogy előregedik mondjuk adott esetben egy nép, ami azt jelenti, hogy hát rengeteg lesz a nyugdíjas, meg az idős, és nagyon fiatal, és mondjuk ez egy 17-18 éves, lehet, hogy belegondol már abba, hogy ennek milyen következményei vannak, tehát tudja az információkat, de nincs mit kezdjen ezzel, érted? Tehát, hogy ez, ez borzasztó szorongásnövelő.
Arról nem is beszélek, bocsánat, hogy belevágok, hogy egyre kevesebben akarom, hogy gyermeket vállalni, pont az ilyen politikai is miatt, hogy milyen jövője lesz a gyermek. Inkább nem akarok gyereket.
Hát figyelj, mondjuk egy 20 évvel ezelőtt, amikor megkérdeztünk egy gyereket, hogy miért aggódik, akkor azt mondta, hogy lesz-e munkája, hogy a családjának lesz-e hol lakni, tehát hogy az ő közvetlen életét legszorosabban érintő a biztonság érzettel összefüggő dilemmái voltak. Most, ha megkérdezel egy gyereket, akkor a top 3 válaszában benne van az, hogy lesz-e egyáltalán világ, ahol nekem még helyem lesz, és hogy milyen életminőséget fogok tudni élni. És ugye, amit elkezdtem mondani, hogy nagyon sok kutató azt mondja, hogy egyébként nem csak ez a szorongás hat ki arra, hogy a gyerekek nincsenek jól, hanem egyáltalán a gyerekkor digitálissá válása, tehát az, hogy a gyerekek nagyon hamar találkoznak képernyővel rendelkező eszközökkel, ami miatt az érzelemszabályozás megváltozik, a kapcsolódási képességük megváltozik, és sokkal stresszesebbek, illetve kevesebb eszközük van arra, hogy a feszült helyzetet hogy kezeljék, szóval nincs még elég adatunk, de azt feltételezik, hogy az online tér túlhasznál az mentálisan nem hat jól a gyerekekre.
Most engedj meg egy privát kérdés rád, hogy hang ez a szorongás, amiről beszélünk, személy szerint rád?
Hú, hát figyelj, én azt tudom mondani, hogy én alapvetően egy szorongó alkat vagyok.
Tényleg?
Tehát, hogy én bármikor, bármint egy lépésben tudok szorongani, és hogy nagyon sok terápiás óra van a mögött, hogy legyenek technikáim arra, hogy egyáltalán fülön csípjem magamat, amikor elkezdek szorongni, és hogy ránézzek arra, hogy mi miatt kapcsolt ez be, és legyenek technikáim arra, hogy ezzel mit tudok kezdeni, és ez óhatatlanul is felkelti bennem azt a kérdést, hogy vajon a gyerekeknek vannak-e technikáik arra, akár a légzés, akár a figyelem, koncentráció, akár az aggódás, hogy lehet ezt csökkenteni. Ez például tuti fix, hogy oktatni kellene az iskolákban. Egyébként a Nemzeti Alaptanterben volt is erre kísérlet, egy nagyon fontos, hogy a gyerekek érzelmi jóllétével és biztonságával kapcsolatos tudásokat is adjanak át.
Mondtad még a beszélgetésünk elén, hogy...
De egyébként szorongsz, bocsánat, hogy így visszakérdezek.
Mosolyulj általában.
Hát ugye általában ezektől a témáktól.
Én szeretem úgy általában narrálni a létezést, én mindig azt szoktam mondani, hogy én szeretek beszélgetni erről, szeretek a művészetek, kultúra, emberek felelősségéről beszélni a jövőnk iránt. Igyekszem nem szorongani, de hát a fene se tudja, sokan mondják a szorongás, hogy amit, hogyha kitartasz egy pohár vizet ide, és akkor az első 5-10 percben semmi, és utána már hirtelen elkezd nehézé válni, hogy tartod azt a, azt, nem tudom, 5 évvel meg fogom neked tudni mondani, majd gyere vissza, és akkor megbeszéltük.
De ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye azt mondjuk, meg ezt tudjuk is, hogy a szorongás csökkenti a spiritualitás is egyébként, tehát megélni azt, hogy a világ több annál, mint amit látunk belőle, és ez lehet kultúra, ez lehet természet, ez lehet hit, ez lehet a barátokon keresztüli kapcsolódás, az érzelmi élet sokszínűségének megélése, az emberi kapcsolódásokon keresztül, az állatok, olyanokkal foglalkozni, ami engem örömmel meg jó érzéseket tölt el, ez biztos, hogy csökkenti a szorongásnak a szintjét, és az megint egy másik kérdés, hogy ki hogyan jut ehhez hozzá, tehát mondjuk 3 műszakban dolgozom, akkor van-e időm arra, hogy azon morfondírozzak, hogy a kutyámat ki tudom-e vinni sétálni, meg elmegyek futni, meg...
Meg hát, hogy digitális korszakban van-e kutyám, lehet, hogy van kutyám, egy ilyen kis kutyám, hogy le kell vinni sétálni a harmadik emeletről, de az más, vagy nem tudom, hogy...
Ebben nagyon igazad van, hogy mindent az online térben csinálunk, és hogy azt gondoljuk, hogy az, hogy sorozatokat nézzünk egymás után, amitől így lesimul az embernek az agya, meg amit ugye egyre több gyerek alszik el podcastokra, vagy úgy, hogy hallgat, vagy néz valamit, tehát hogy az ébredéstől a leállásig.
Sajnos ebbe én is beleesem. Te szoktál sorozatot nézni, és azon bealudni, vagy teljesen néha ki tudsz kapcsolni?
Hát ugye attól, hogy én ezzel foglalkozom, és tudom, hogy ez mennyire káros, így mindent megteszek azért, hogy ez nem. A gyerekek részéről,
de felnőttek részéről.
Ugyanaz. Tehát, hogyha összehasonlítod azt, hogy mennyivel nyugodtabban alszol akkor, hogyha mondjuk olvasol előtte, vagy beszélgetsz előtte, vagy akkor, hogyha a telefonoddal vagy, és hogy van az a fáradtsági szint, tehát hogy nem szeretném ezt elvitatni, hogy van az a fáradtsági szint, amikor az ember azt érzi, hogy még ahhoz is fáradt vagyok, hogy két oldalt olvassak, de hogy ez a fajta könnyű kielégülés, meg könnyű dopamin, meg könnyű szerotonin, amit egyébként a telefon használat tud adni, ez azért egy nagyon brutál, hát nem is azt mondom, lehet, hogy függőségi helyzetnek mondom, minden esetre egy nagyon kényelmes helyzet.
Nagyon rá lehet gyógyulni, nem csinálsz otthon semmit, igen. Akár az ember, mikor beteg, és akkor legálisan nem kell csinálni igen. semmit, és akkor kb. 6-7-8 részt megnézel.
Bocsánat, csak eszembe jutott egy kutatás, ami nekem nagyon sokat segített abban, hogy jól értsem, hogy miért működünk így, meg hogy ahogy miért ilyen könnyű rá csavarodni ezekre a dolgokra. Én nagyon sok kutatást olvasok, ilyen digitalizáció, meg gyerekkor kapcsán, és az egyik kutató arra hívta fel a figyelmet, hogy az agyunk, az emberi agy, ez egy elképesztően fantasztikus dolog, és viszont akkora energiát fogyaszt, tehát hogyha összehasonlítod, hogy a testedben mi viszi el a legtöbb energiát, akkor az agy, és ezért az agy mindent megtesz azért, hogy lehető legkevesebb energiát fogyasszon, tehát hogyha te kevés agy tevékenységgel is el tudsz navigálni, akkor azt fogja preferálni az agyad, mert hogy az használ kevesebb energiát, szóval amikor magunkat így tompítjuk meg ez a mentális rágógumi, meg az egymás után pörgetjük a sorozatokat, meg csak nem kell gondolkodni, csak így pörgeted, meg ugye mit mondanak, hogy nagyon lerövidül a figyelem idő, tehát hogy 0,3 másodperc alatt döntöd el, hogy valami érdekes-e annyira, hogy előtte maradj 20 másodpercig, vagy tovább húzod. Szóval, hogy ez tulajdonképpen az agyad erre van húzalozva, hogy minél kevesebb energiát kelljen elhasználnia, és ezek a digitális eszközök, ezek ezt nagyon kiszolgálják.
Szerinted érdemes lehet, vagy van-e létjogosultsága annak, hogy ilyen egy percen belül megfogalmaz érvényes gondolatokat, amiről nem csak azt gondolod, hogy ott van, és akkor ezt most, mint ezeket a reel videókra kérdezek Én korábban azt gondoltam, hogy nem, de ugye belekerültem én is ebbe, és azt gondoltam, hogy megvan ennek, a fura módon tudhatni. Tud ez érvényes, persze. És komoly is lenni,
abszolút,
ez tök érdekes.
Abszolút. Szerintem mindennek van a helye, és hogy ez egy nagyon fontos dolog, és megint ugyanúgy, tehát ez nagyon messzire visz, és ez egyébként én viszonyatosan szeretek így ideogra ugrani témákban, mert azt gondolom, hogy minden-mindennel összefügg a nap végén, de hogy tényleg az, hogy milyen figyelemgazdaságban élünk, és egyébként az, hogy én gyerekjogászként nem tudok más lenni, mint antikapitalista, meg hogy mennyire fontos lenne számomra az szakemberként is, hogy a fogyasztói társadalomhoz képest más alternatívákat is tudjunk mutatni a gyerekeknek, és hogy mennyire rémisztőnek érzem azt, hogy még a gyerekek is hamarabb tudják elképzelni a világ végét, mint a kapitalizmus végét, és ez szerintem megrendítő. De hogy ez, amiben élünk, ebben azért tök fontos látni azt, hogy minden, ami kialakul, és elterjed, és megszilárdul, az azért tud megtörténni, mert érvényes. Tehát mert van helye. Tehát hogyha egy percben, ha fél percben, akkor annak van helye. A kockázat az akkor keretkezik, ha csak ez van. Tehát, hogy ha nem, nincs meg a lehetőség annak, hogy el is tudj mélyülni, vagy mással is tudj foglalkozni. Tehát ugyanúgy van érvényessége a multitaskingnak, amikor párhuzamosan csinálsz többféle dolgot, ha van mellette olyan, amikor fókuszált figyelemmel tudsz lenni. Nem, ha csak nem egy ámis közösség tagja vagy, akkor nem tudod magad kivonni a digitalizáció alól, tehát nem szabad ezt démonizálni. Ugye én nagyon sok rossz dolgot mondtam, meg sok ezt azt gondolok erről az egész rendszerről, de nem mondom azt, hogy egyébként az lenne a megoldás, visszaköltözünk a barlangba, hanem az kellene szem előtt tartani, hogy egyébként milyen egyensúlyokat lehet teremteni, és hogyan lehet ilyen preventív, megelőző jelleggel fölkészíteni a gyerekeket, meg a felnőtteket arra, hogy ebben a világban, ami már ilyen, tudjanak jól lenni, és ez meg szerintem tök egyértelmű, hogy a szöveg alapú társadalmaknak az ideje legalábbis most nagyon úgy tűnik, hogy hát nem is lejárt, de minden esetre van egy hangsúlyát áthelyeződés, és megint egy ilyen képi kommunikációs érában vagyunk. nagyon nagy része a világnak, és hogy ezt mondhatjuk, minősíthetjük, jól vagy rosszul, vagy használhatjuk ezt ilyen leíró jelleggel, hogy ez van, és hogyha ez van, akkor ebben kellene segíteni a gyerekeket, hogy ebben tudjanak jól navigálni.
Nem tudom nem megkérdezni, hogy a csapongás jegyén belül kalandozgat, vagy említettelek az antikapitalizmust.
Igen.
Hogy érzed magad antikapitalistaként a mai világban, ahol úgy látszik, hogy egy erősebbé válnak ezek a izmozó, stb. Átalakuló világban ezek a új folyamatok.
Igen.
Milyen a közérzeted mostanában?
Hát ugye kezdtem ezzel, hogy én nekem az alap állapotom ez a szorongó, nem túl jól lévő, de nagyon sok energiát fektetek abban, hogy nem busongjak reggeltől estig, de hogy én nagyon szívszorítónak látom a kapitalista logika jelenlétét, a kizsákmányolás különböző szintjeit, nem csak a természet kizsákmányolását, az emberi erőforrások kizsákmányolását. Én a Byung-Chul Hannak nagyon tudok menni a kiégés társadalma gondolatmenetével, hogy a 21. század, 20. század vége, az emberek önkizsákmányolása, a kiégés, és ennek minden következménye hogyan van jelen, és hogy ez mennyire kapcsolódik egyébként a kapitalizmushoz.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.